Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. A Szentszéki sajtóiroda szombati közleménye szerint békés, nyugodt éjszakán van túl Ferenc pápa, miután péntek délután hörgőgörcse volt. Ferenc pápát kétoldalú tüdőgyulladással kezelik a római Gemelli klinikán. Február 14-én került kórházba egy légúti fertőzést követően. A Szentszéki sajtóközpont hangsúlyozta, hogy a szükséges beavatkozást követően a pápa légzése normalizálódott, írja a Vatikán News. Körülbelül 24-48 órára lesz szükség ahhoz, hogy felmérjék a pápa klinikai állapotát a hörgőgörcs roham után. Imádkozzunk Ferenc pápa gyógyulásáért! Rekordszámú kérelmet nyújtottak be az oktatási hivatalhoz az iskola kezdés halasztására, írja a Népszava. 24.124-en szeretnék, ha gyermekük még egy évet óvodában maradhatna. A 2020-as szigorítás óta folyamatosan emelkedik a beadott kérelmek száma. A Népszava cikkéből az is kiderül, az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, a kérelmek több mint 90%-át rendszerint elfogadják. Az agrárminiszter szerint megfelelő ütemben halad a 2019-ben indult országfásítási program megvalósítása. Nagy István kifejtette, hogy a tárca stratégiai célja, hogy az erdők összterületének jelenlegi 24%-os arányát 27%-ra növelje. Drágulnak a nem lakossági vízdíjak, derül ki a Magyar Közlönyből. A rendelet értelmében az alapdíjak és a fogyasztással arányos díjak egyaránt 3,7%-kal növekednek. Jelentősen javult a levegő minősége az országban, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképének adataiból. A levegőhigiénés index rendszerének 4 kategóriája van: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölt adatai szerint a mérőállomások túlnyomó többsége elfogadható értékeket rögzített, azonban Békés Csaba, Debrecen, Miskolc, Putnok és Kazincbarcika levegőjének minősége továbbra is kifogásolt. Megtartotta első ülését a kábítószerellenes akciócsoport. Indul a hajtóvadászat, olvasható a kormány Facebook oldalán közzétett videóhoz fűzve. A videóban Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára úgy fogalmazott: zéró tolerancia, elindul a hajtóvadászat a drogkereskedők ellen. A kábítószerellenes akciócsoport első ülésén részt vettek a rendőrség, az oktatásügy, a szociális terület és az egészségügy vezetői is. Közös feladatunk fellépni a drogkereskedők ellen, szögezte le az államtitkár. A kormány kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős biztosává Horváth Lászlót nevezték ki. Második világháborús szovjet gyakorló bombákat használtak fel kerítésoszlopok rögzítésére egy Heves vármegyei településen, közölte a Magyar Honvédség. Azt írták, a tűzszerészezred ügyeletére arról érkezett bejelentés, hogy kerítésfelújítás közben egy légibombára bukkantak. A helyszínre érkező tűzszerészjárőr parancsnoka megállapította, hogy egy szovjet gyártmányú 100 kg-os gyakorló betonbomba került elő, amit évtizedekkel ezelőtt a földbe ásva a kerítés oszlopainak rögzítésére használtak. Hozzátették, a kerítés mentén a földből még további 10 hasonló eszköz került elő. Az eszközöket, amelyek gyújtó és robbanószert nem tartalmaztak, a tűzszerészek a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították. Híreink végén az időjárásról. Változóan felhős időre számíthatunk, de országszerte több órára kisüt a nap. Az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb néhol északkeleten alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Többfelé élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél. Napközben 8 és 11 fokra számíthatunk.
Álmaimból, lelkemből, két kezemből, szívemből szól ez a dal, tied, dal, zengjen a dal szívedben, gyulladjon fény a lelkedben, vezesse lépteidet az Isten, vezesse életed.
Pár az út is csillag sem ég, elcsüket szívük, magányos vándor, hova még? Ne menj tovább, nem futhatsz el, csak rajtad áll, csak tenned kell, elcsüket szívük, magányos vándor, van remény. Álmaimból, lelkemből, két kezemből, szívemből szól ez a dal, tiéd a dal. Zengjen a dal szívedben, gyulladjon fény a lelkedben, vezesse lépteidet az Isten, vezesse életed. Valamikor így éltem én, azt hittem már, nincs is remény, elcsüket szívű, magányos vándor voltam én. Valaki jött, rám nevetett, ne menj tovább, nyújtsd a kezed, elcsüket szívű, magányos vándor, sose fél. Álmaimból, lelkemből, két kezemből, szívemből szól ez a dal, tiéd a dal. Zengjen a dal szívedben, gyulladjon fény a lelkedben, vezesse lépteidet az Isten.
egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunkban Barna Sándorral, a Tiszán inneni református egyházkerület püspökével értékeljük a megválasztása óta eltelt időszakot, és az idei tervekről is beszélgetünk.
Azzal telt az elmúlt hónapok, hogy igazán kiismerjem magam az egyházkerületünkben, úgymond az egyházkerületünk struktúráit, minden egyes szegmensét, ami hozzám tartozik, azt még jobban igyekeztem feltérképezni és megismerni annak a működését. A legszebb részei a szolgálatomnak, amikor a gyülekezetekben vagyunk.
Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár törökvágási református egyházközséget. Mindennapjaikról, kihívásaikról, a magyar református öntudat határon túli erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola áll rendelkezésükre anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni.
Pocsai Vince sok időt tölt bibliaolvasással, és legalább ugyanennyit az Esztergapadnál. A nyugalmazott lelkipásztor régóta a fafaragás szerelmese, alkotásai templomokat díszítenek szerte az országban.
Mondjuk a két kezemet, a szememet lefoglalja a faragás, de viszont a lelki világomat pedig éppen ezt tölti ki, az a csend, ahol egyedül vagyok, közben mondom, alkotok, viszont a lényeg az, hogy hangolódok rá, és hogy a gondolatok olyan csodálatosan jönnek, amit úgy szépen összetudok rakni magamba, anélkül, hogy esetleg bárki megzavarna.
Ez tehát mai témakínálatunk. Tartsanak velünk! Jól ismeri a gyülekezetek örömeit és kihívásait, hivatása legszebb részének pedig azt tartja, amikor közvetlenül a közösségekben végezheti a szolgálatát. Barna Sándor, a Tiszán inneni református egyházkerület tavaly megválasztott püspöke, szinte mindig úton van, településeket látogat, találkozókra jár és íróasztalán sosem fogy el a tennivaló. Rásony Sáberencs, Kázsmárk, Halma és Kiskén is lelkipásztora a régi alapokon nyugvó folyamatos megújulásban hisz, és abban, hogy a református egyháznak tudatosabb hitvallóvá kell válnia. Barna Sándorral a megválasztása óta eltelt időszakot értékeltük, és az idei tervekről is beszélgettünk. Kezdjük a legfrissebb élményekkel, emlékekkel. Az elmúlt hétvégén a generális konvent ülésén vett részt püspök úr Erdélyben, illetve ezt követően felszentelték az erdélyi református egyházkerületnek az új püspökét. Miről tanácskoztak a konvent ülésén, és milyen élményekkel tért haza a határon túlról?
Hát ez egy nagyszerű alkalom, hogy a egész magyar református egyház, valamennyi egyházkerülete, annak az elnöksége találkozzék. Valójában a 25-ös évnek a megtervezése, programok tisztázása, az egységnap előkészítése, a kárpátaljai helyzetről való beszámoló, közös ügyeink megbeszélése volt napirenden, és ezt követte még a teológiát fenntartó kerületek püspökeinek és a teológiák vezetőinek a találkozója, ahol szintén egy ilyen stratégiai megbeszélés folyt. Egy helyzetelemzés, ahol mindenki beszámolt arról, hogy mi történik éppen az intézményében, milyen jövőképük van, merre szeretnének haladni, és ahol mi is elmondhattuk azt, hogy mit szeretnénk várni a teológiáktól, gyülekezeti lelkipásztorok tekintetében a képzést milyen irányba lehetne még, ha lehetséges, jobbá tenni.
Volt valamilyen határozott kérés, amit megfogalmazott a Tiszán inneni református egyházkerület püspökeként?
Hát az utóbbival kezdeném, a teológiákkal való megbeszélésen. Én egyetértek abban, hogy továbbra is azért 6 éves képzés maradjon, ahol 5 év az maga az alap, és aztán egy gyakorlati év követi. Szükség van erre. Úgy gondolom, hogy igazán megtanulják a fiatalok azt, amire szükségük lesz aztán a hivatások betöltéséhez. Illetve igen, kényes kérdés az is, hogy egyik intézményből hogyan van átjárás a másikba. Tehát ahol esetleg egy hallgató úgymond leszerepelt, akkor azt mennyire vehető át a következő. Ez egy körültekintéssel keletben lenni, úgyhogy talán esélyt adunk a magának a hallgatónak, de esélyt adunk a gyülekezeteknek is, mert azért a hat év során azért elvégződik egy szűrés is, hiszen nem mindenki alkalmas mégsem a lelkipásztori szolgálatra, azok közül mindenki, aki jelentkezett a teológiára. Illetve egészen gyakorlati kérdés, ami kerületünket illeti, hogy sokszor találkozunk azzal, hogy a kikerülő hatodéves diákoknak nincs jogosítványuk, ami egy ilyen gyakorlati hiányosság, és nagyon fontos ugyanakkor, és ebben az lehet a szerepük a teológiáknak, hogy akár megszervezik ezt, vagy esetleg csak emlékeztetik a diákokat arra, hogy szerezzék meg ezt a képesítést is.
Egy olyan közösségben járt, ahol magyarnak lenni, református magyarnak lenni kisebbségnek számít. Milyen érzésekkel érkezik püspökként Erdélybe, és mi az a muníció, amit egy ilyen utazás során magával tud hozni, akár a mindennapi szolgálatába?
Amikor Erdélyben járunk, akkor mindig ráismerünk arra, hogy mennyire összefonódik az egyháziasság, a hitben való élés, a vallásosság és a magyarság kérdése. Ez itthon, ez nem válik kérdésünké, tehát nem, igazán sokszor nem kapcsoljuk ezt össze, de a magyarság megtartó ereje volt a vallásoknak, az egyházaknak volt. És ez egy ilyen nagyon érdekes körülmény, ami őket erőssé is tette arra a kultúrharcra, ami most folyik egyébként Európában, ahol itt a közép- és kelet-európai országok kereszténysége a meghatároz abban, hogy meg tud-e maradni a kereszténység, mert nyugaton már, Nyugat-Európában már az eldőlt.
Ez az Erdélyi Református Egyházkerület új vezetőjének a felszentelésén is megfogalmazódott. A magyarság sorskérdései, a megújulás és a hitnek a fontossága volt az, ami középpontba került ezen az ünnepségen. Milyen együttműködésre számít az új püspökkel?
Amikor elbúcsúztam tőle, akkor ígérte, felajánlottam természetesen neki, és nem csak illedelmességből, hogy szeretettel várom Miskolcra, közös baráti beszélgetésre is. Azon túl, hogy ez a generális konventnek a hivatalos részén túl egyébként a megbeszélések után azért egy nagyon jó lehetőség volt együtt beszélgetni barátilag a püspök és főgondnok társakkal, és Vilmos ígérte is, hogy szándéka is valamennyiünket fölkeresni itt Magyarországon. Úgyhogy én reménységgel tekintek a közös munkálkodás felé.
Nehéz helyzetben vagyunk, hogyha a tavalyi évet kell értékelni, mert valójában egy fél évről van szó. Ugye nyár végén választották meg a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökévé, és azóta gyakorlatilag csak néhány hónap telt el. Emlékszem, ugyanitt ültünk, amikor az első interjút készítettem önnel püspökként, akkor még egy kicsit hűvösnek, hidegnek érezte azt a széket, ahol most ül. A kérdésem az, hogy mostanra bemelegedett?
Inkább azt mondanám, hogy melegszik. Azzal telt az elmúlt hónapok, hogy igazán kiismerjem magam az egyházkerületünkben, úgymond az egyházkerületünk struktúráit, minden egyes szegmensét, ami hozzám tartozik, azt még jobban igyekeztem feltérképezni és megismerni annak a működését, hogy teszik akár működési hibákra is fölfigyelni javító szándékkal. Az elmúlt hónapokban ez történt. Nagyon sok előtte püspök helyettesként, lelkészi főjegyzőként leginkább ilyen operatív teendőim voltak, amik a gyülekezet felé orientálódtak. Ez most is megvan, de ezen túl egy olyan íróasztalnál ülünk itt, egy olyan asztalnál, amely tele van most is íratokkal, hiszen nagyon sok gyülekezeti felterjesztett dolog van, nagyon sok építési projektben vagyunk benne, az intézményeink élete is itt tulajdonképpen ezen az asztalon megjelenik sok tekintetben, ami aláírásra vár. Egy nap, amikor 40-50-60-100 aláírás is megtörténik, akkor ez alatt igyekszik az ember olvasni, figyelni, kérdezni, és ezáltal, hogy hogyan is működnek a dolgunk az egyházkerületünkben. Ezeket igyekszem tanulni. Nem mondom azt, hogy mindent tudok, de látom is már azokat a pontokat, ahol egy kicsit kiigazításra van szükség. Talán az elmúlt három esztendőnek a hiányosságait behoznám, nem történt meg.
Más a véleménye, a meglátása a Tiszáninneni egyházkerületről, mint korábban volt?
Alapvetően nem más. Gyülekezetekből jövök, és én abban érzem a különbséget, amikor együtt vagyunk egy elnökségi tanácson, hogy a püspöktársaim sokszor elismerik azt, hogy ők kicsit távolabb vannak a gyülekezetektől, mint például az esperesek, és emiatt talán információk hiányában vannak. Én úgy érzem, hogy a mai nap is nagyon jót ismerem teljes mélységében az egyház kerületünk gyülekezeteinek a gondjait, örömeit, és ilyen értelemben nem változott.
Mi az, amit a legjobban szeret, és mi az, amit a legkevésbé ebben a szolgálatban?
Tulajdonképpen azok a legszebb részei a szolgálatomnak, amikor a gyülekezetekben vagyunk. Amikor egy hálaadó alkalmon vagyunk együtt, illetve nem árulok el titkot, én tervezem azt, hogy a sok operatív teendő mellett, ami igencsak lefoglalnak, és ebben benne van az a közegyházi elfoglaltság, amire én igazából nem számítottam, hogy ilyen sok. Tehát, hogy minden hónapban elnökség, zsinati tanács, zsinat, generális konvent, igen sok országos egyházi elfoglaltság.
És rengeteg utazás.
És rengeteg utazás természetesen.
Számolja, mert hány kilométer van az autóban, vagy még az kicsit korábban?
Leghamarabb a kocsi érezte ezt meg, az igénybevételt, mert egy benzines autó is nem erre van felkészülve, hogy ilyen sok kilométert menjen. Igen, igen. De ha tehetem egyébként mindig, akkor együtt megyünk a főgondnok úrral, vagy esetleg egyházmegyével továbbra, és hogyha hosszabb utakra megyünk, akkor egyrészt a környezeti lábnyomú se legyen olyan nagy, a költségeink se legyenek olyan nagyok, úgyhogy igyekszünk együtt menni, tehát nem külön-külön.
A gyülekezetek hozzászoktak már ahhoz? Jó szívvel fogadták, hogy kevesebbet látják a lelkipásztorukat?
Valójában a gyülekezeteim és a családom az, aki ennek így a kárát látja, ennek a elfoglaltságnak, hiszen ez nem egy 8 órás tevékenység. Tegnap is, nem titok, 8 óra felé értem haza. Este 8 körül, ilyenkor már a családa sem sokat tud foglalkozni az ember. Azért az a 28 éves gyülekezetben ott töltött szolgálatom alapján ők ezt örömmel fogadták, és talán mondhatom azt, hogy akár még büszkék is rám. Ugyanakkor természetes, hogy jó volna többet ott lenni. Van olyan egyházkerület, ahol nem is lehet, hogy voltam például Erdélyben, nem is lehet a püspök a gyülekezeti szolgálatban. A mi alkotmányunk szerint pedig éppen, hogy szolgálatban kell lenni, tehát egy gyülekezethez kötődnie kell. Nem mondom, hogy melyik a helyes megoldás, mert valóban óhatatlanul is elhanyagolódik a saját gyülekezet. Nem tudok úgy ott lenni, ahogyan kellene.
Ezt elfogadják a gyülekezeti tagok.
Természetesen amennyit csak lehet, ott vagyok, illetve megértéssel fogadják. A családom is és a segédlelkész is igyekszik ezt az időt betölteni.
2025-ről már most tudjuk, hogy páratlan év lesz. Mire számít ebben az esztendőben, akár a szolgálata, akár pedig a magánélete terén?
Mi általában a jövendőt mindig a jelen meghosszabbításának gondoljuk, és az rövid távon ebben mindig igazunk is van, hosszú távon pedig mégsem így van. Jövő a történelem formáló Isten kezében van. Viszont azt lehet látni, hogy ha az elmúlt esztendő kicsit a káosz felé tartott, akkor a 2025-ös esztendő ennek a folytatása lesz. Ezt ma már az első hónapon túl érezzük is, tapasztaljuk is. Én istenikén keresztül tekintettem a jövendőbe, amikor a Lukács evangéliumát egy alkalommal napi igénként olvastam, és ott egy baráti Lukács 5-ben olvasunk arról, hogy Jézus tanít egy házban, nagyon sokan veszik körül, és hoznak egy bénát hordágyon a barátai, négy barátja, mert Márk evangéliuma 4-ről szól, és nem találják a módját annak, hogy hogyan tehetnék oda, hogyan vihetnék oda Jézus elé ezt a béna embert, és aztán mégis a találékonyság és az állhatatosságuk győz, és a hitük és reményük, mert hogy megbontják a cseréptetőt, és ott engedik le. És Jézus látva az a hitüket, azt mondja a bénának, hogy megbocsátottak a te bűneid, és egyszer Isten adta ezt a látást, hogy én próbáljam ezen keresztül nézni ezt az esztendőt. Ebben a gyönyörűséges történetben benne van az, hogy mi azért élünk, azért születtünk, hogy egymásért legyünk, és egymásért tegyünk, itt az egyház kerületben is, és a magában a történetben ott vagyunk, ott látom magunkat úgy is, mint a béna, akit egyszer oda kell vinni Jézushoz, hogy meghalljuk az üdvözítő mondatát. Ott vagyunk a barátok személyében is, akiknek oda kell vinni másokat, ez a mi szolgálatunk, ez az alapvető küldetésünk az egyháznak, ennek megtalálni a módját. Én úgy gondolom, amikor a megújulás útját keressük, akkor mindig ennek a módját kell, hogy megkeressük, hogy a ma emberét hogyan tudnánk odavinni.
De akkor szükség van megújulásra.
Mindig szükségünk van.
És melyik réteget nehezebb elérni, amiről most beszélt? A barátokat, vagy azokat, akik távolabb vannak?
Mindenképp, akik távolabb vannak. És nem véletlenül ábrázolja így a Szentíró, hogy már bénák, hogy már maguktól nem találnának oda. És tehát ez a történet az egymásra hangolódásnak, az összefogásnak, a kreativitásnak, az állhatatosságnak, a reménynek, a bátorhitnek a dicsérete és az ígérete is, hogy ez, ha ez mind együtt van a 2025-ös esztendőben, akkor ezt az Isten meg tudja áldani. És tulajdonképpen ide érkezik meg a kedves Zsoltárunk és a 90. Zsoltár is, amikor először arról beszél, hogy az Isten örökkévaló, akinek az életében egy nap ezer esztendő, mint egy nap, mi viszont mulandóak vagyunk, ugyanakkor mégiscsak, amikor számba veszük ezt a mulandó életet az Istennel való összefüggésben, akkor, hogyha ezen megnyugszik az Istennek a kegyelme, akkor mégiscsak számít az, amit teszünk.
És te megmaradsz minden időben, ez a záró sora a Zsoltárnak.
Így van, illetve mindaz, amit cselekszünk, azt az Úristen tegye maradandóvá. Az maradandó lesz. Mi magunk nem vagyunk maradandók, de mégis az örökké valóságnak tehetünk.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár Törökvágási Református Egyházközséget. Nagyjából 2000-en alkotják a közösséget. Számos alkalom köztük vallásórák, konfirmációs felkészítők, vasárnapi felnőtt és gyermekistentiszteletek vannak a gyülekezetben. Mindennapjaikról, kihívásaikról, a magyar református öntudat határon túli erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
Kolozsvár Törökvágási Egyházközség egy nagyon fiatal, 43 éves gyülekezet, hisz 1980-ban alakult. Hirtelen megnőtt a külkerülete Kolozsvárnak, tekintettel arra, hogy sok tömbházat építettek, és 3500 református lakott egy negyedben, és igény volt arra a 80-as évek elején, hogy egy önálló gyülekezet alakuljon. Helyi mozdonyvezetők, mérnökök, tanárok kijárták Bukarestben azt, hogy kommunizmus kellős közepén megengedték, hogy a Dónát negyedben Kolozsváron református gyülekezet alakuljon.
Mégsem erről a városrészről kapták a nevüket. Miért?
Egy feltétel volt, hogy ne legyen történelmi név az újonnan alakuló gyülekezet nevében, ezért nem lehetett Dónát negyedi vagy Dónát úti gyülekezet. Törökvágás lett a neve, mert a legenda szerint a törökök át akarták várni a hegyet és Kolozsvár vizét elvezetni, és aztán az ott arra sétáló Dónát pásztor észrevette őket. De hát a törökvágás az nem történelmi név, igaz, hogy a 17. századba vezet vissza a legenda, de ezt Bukarestben nem érzékelték. És így alakult a kommunizmus kellős közepén egy gyülekezet. Egy nagyon sokszínű, nagyon vegyes gyülekezet, 10% ma a helyi kolozsvári polgárok közül tevődik ki. Ezen kívül mezőségi, kalotaszegi emberek költöztek, és legújabban pedig Székelyföldről és Szatmár környékéről költöznek Kolozsvárra, akár tanulmányi célokkal, akár munkahelyt keresve. Aki nem megy Magyarországra, Németországba vagy az Egyesült Államokba, az Kolozsvárra jön. Így egy élő gyülekezet, nagyon sok fiatal is ide tartozik. 2040-en vagyunk jelenleg. Azért tudjuk ilyen pontosan, mert egy számítógépes nyilvántartás naponta kiköpi nekünk, hogy pontosan hányan vagyunk, ha kérdezzük a számítógépet. Makovec Imrét kérte fel a közösség közel 30 évvel ezelőtt, hogy templomot és gyülekezeti házat tervezzen. Makovec Imre az akkori gyülekezeti képviselőknek, főgondnoknak, lelkipásztornak 15 perc alatt egy fényképre berajzolta a mai templomot 90%-os pontossággal, teátrális mozdulattal odadobta a lapot, és azt mondta, hogy a többit a hülyék is meg tudják építeni. Hát ezek mi vagyunk, 25 éve építjük ezt a makoveci álmot, ami egy ugyanakkor a mi álmunká vált ez idő alatt. Rengeteg tevékenység van a gyülekezetben, mivel nem egy hagyományőrző, hagyományaiban élő közösség, ezért mindig mindent meg kell szervezni. Három vallásóra van egy héten, három KT-óra, három Biblia-óra, és akkor utána következnek a hétvégi istentiszteletek, vagy éppen a vasárnapi gyermekistentisztelet.
Hogyan tudják megőrizni azt a sokszínűséget, ami jellemzi a gyülekezetet?
Ez állandó belső egyensúlyt kell teremteni, hisz a mezőségi ember például másképpen szúr vacsorát, mint akár egy székely vagy egy kalotaszegi ember. A mezőségi ember befelé fordul, bőjtől, ha kell, A kalotaszegi ember ünneplőbe öltözik, a székely ember pedig végre eljön a templomba. Annyira összeegyeztethetetlen ez, hogy nagyon sokszor nem is akarjuk ezt közös nevezőre hozni, hanem azt mondjuk, hogy mindenki a maga hagyománya szerint, de a Krisztusba vetett hittel ünnepeljen. És látják az emberek is egymásról, a hívek, hogy igen, te az én régiómból jött, ja, te más vagy. De megtanulták egymást elfogadni úgy, hogy kiki a maga hagyományával érkezik. Nem az a lényeg, hogy milyen hagyományt hozok magammal, hanem az, ami összeköt, és ezt próbáljuk hangsúlyozni, azt, hogy tulajdonképpen mi mind Krisztus hívők vagyunk.
Ma is akkora a gyülekezet iránti igény, mint 40 évvel ezelőtt volt?
Picit visszaesett, a járvány megtizedelte a gyülekezetet, és lévén ez egy nagyvárosi közösség, erőteljesen érintette. A templom látogatottsága a járvány ideje alatt és utána 50%-kal csökkent, ami nagyon erős és nagyon jól látszik. Szép lassan növekedett ez a visszaesés, de még mindig egy harmada a gyülekezetnek eltávolodott, és már nem jön a járvány óta. Pici visszaesés továbbra is kimutatható, mindent megteszünk azért, hogy azokat az embereket, akiket látszólag elveszítettünk az elmúlt években a különböző korlátozások miatt, valahogy visszanyerjük, visszahozzuk a gyülekezet életébe, aktív keresztényét tegyük. Azt mondhatom, hogy sajnos érződik a visszaesés.
A romániai népszámlálás eredményei alapján sajnos jelentősen csökkent a magyar lakosság száma az országban. Milyen válaszút elé állítja ez önöket?
Ezt újra kell fogalmazni, nagyon sok stratégiai kérdést. Jelenleg kereken 1 millióan vagyunk. Azok, akik magukat magyarnak vallották ma Erdélyben, annak körülbelül a fele református vagy a református egyházhoz köthető. Az elmúlt 30 esztendőben, amit egy relatív szabadságban éltünk, talán demokráciának nevezhetnénk, ez alatt szinte megfeleződött a közösség. És évtizedről évtizedre százezres nagyságrenddel fogyunk. Templomaink szép lassan rendben lesznek, különösen köszönhető ez a magyar kormánynak, és hálásak is vagyunk ezért. Felépülnek a szociális és karitatív intézményeink, de ma látszik igazán, a népszámlálás után egy fél évvel, hogy nem elég. Nem elég, mert akkor, hogyha hármas tizedelés alatt áll a közösség, egyrészt a fiatalok legügyesebbje, legjavak külföldre vándorol, Magyarországra, vagy egy kicsit tovább a nagyvilágba. Azok, akik otthon maradnak, pedig egyik része vegyes házasságban beolvad, vagy éppen identitása egy kicsit meggyengül, akkor nagyon nehéz úgy egy közösséget fenntartani, hogy a közösségnek egyharmada az, aki őrzi a maga hitét, őrzi a maga hagyományát, maga kultúráját és nyelvét. Állandó harc folyik politikai szinten és egyházi szinten is, az óvodától egészen az egyetemi doktori címig arra nézve, hogy ezt magyarul végig lehessen tanulni, tehát hogy a magyar oktatás meglegyen. Nagyon jó eredményeket értünk el ilyen szempontból. Ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy az emberek otthon érezzék magukat. Egy állandó hetsz kampányban, állandó elnyomásban, kisebbségi létben, ahol újra és újra azt mondják, hogy te egy idegen test vagy. Persze, hogy nagyon sokan ezt nem bírják, és egyszerűen vagy elvonulnak, vagy pedig megpróbálnak beolvadni.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Pocsai Vince sok időt tölt bibliaolvasással, és legalább ugyanennyit az Esztergapadnál. A nyugalmazott lelkipásztor régóta a fafaragás szerelmese. Egyszer megfogadta, hogy minden első gyermekét váró kárpátaljai lelkészházaspárnak faragott bölcsőt ajándékoz, és tartotta is a szavát. Alkotásai településeket és templomokat díszítenek, főleg az ország keleti csücskében. A mesterség rejtelmeibe a Borsod megyei puszta faluban avatott be minket.
A korzaton található 3 faragvány, az egyiken egy kenyér és egy kehely, és 2 bibliai idézet, az egyik az, hogy én vagyok az életnek kenyere, ez a János evangélium 6. fejezetből a 48. vers, a kehely alatt pedig a Korintusi első levélből, hogy e pohárom az új testamentum az én vérem által. Aztán a másikon van egy nyitott biblia, abban a 121. zsoltárból, hogy szemeimet a hegyek emelem, onnan jön az én segítségem, és a másik karzatom pedig a református címért található. Ezeket készítettem, felkértek, hogy faragjam meg.
Mióta foglalkozik fafaragással?
Fafaragással az egészen kisgyerekkoromban kezdtem el ismerkedni, 4-5 éves koromban. Tudnék, arról van szó, hogy én abban az időben születtem, amikor még igen-igen nagy volt a szegénység. Tehát 53, 54, 55, ezekben az éve még álmond is sem ért volna senki se óvodáról. És így a kisgyerekeket arra használták, hogy akikre rá lehetett bízni, libát őriztek, meg tehenet, ki mit. Én liba őrzéssel foglalkoztam, és volt egy kis bicskakésem, és azzal versenyeztünk így a gyerekekkel, ki tudja szebben kicifrázni egyik vagy másik veszőt.
Az mit jelent pontosan, hogy cifrázni?
Lehámoztuk a kérgét a veszőnek, de úgy, hogy akár ilyen spirál alakú, akár különféle mintákat rárajzoltunk, azt levágtuk, és akkor megmaradt a sötét kéreg, és itt pedig mondjuk, amit kivágtunk, az pedig kifehéredett, mivel hogy az eleven fáig vágtuk le, és tehát ez az, amivel díszítettük, és innentől kezdve aztán elindult a fához való ragaszkodásom, mert úgy sikerült, hála Istennek, hogy már mondjuk olyan 6 éves koromban már nem csak a veszőnek a kérgét cifráztam, hanem megláttam valami olyasmit, amiből még ki lehetett egy kis igazítással valamit alakítani, onnantól kezdve aztán. Ez végig kísért az egész életemet, mind a mai napig.
Kell-e tanulni ezt a mesterséget, vagy sokkal fontosabb, hogy az ember szeresse azt, amit csinál? A kettő nem zárja ki egymást.
Az igazság az, hogy egy alap, egy talentum szükséges hozzá, amivel az ember egyáltalán elindul. Ez ugyanúgy, mint ahogy a tánchoz, vagy a zenéhez, vagy akármi az, hogyha nincsen hajlam, akkor hiába fogjuk erőltetni. Viszont továbbfejleszteni pedig feltétlenül kell. És hála Istennek valahogy úgy alakult az életem, hogy mindig sikerült egy-egy kicsit növekednem, fejlődnöm, mert elég korán megismerkedtem mondjuk olyan mesterekkel és olyan faragókkal, akitől sok minden szakmai fogást is elsajátíthattam, leleshettem, és most már, mint nyugdíjasként pedig most alakítottuk meg éppen a szatmári népművészek körét, tehát itt már azért eléggé mondhatom úgy, hogy profi szinten csináljuk.
Vannak-e kedvenc vagy jellegzetes motívumai?
Szívesen faragok ilyen apróbb dolgokat is, most az apró alatt azt értem, hogy egy-egy igés feliratot, vagy bármit, de én nagyobb részt inkább kopjafákat, székelykapukat, ilyesmit szoktam faragni. Kopjafát, hát több tizedet faragtam, tehát körülbelül egy olyan 30-40 található Magyarországon és Kárpátalján is, amelyiket faragtam. Hát, hogyha a motivumokról beszélünk, akkor a somogyi minta, az mondjuk az nagyon közel áll hozzám, azt nagyon szeretem, vagy pedig életfás minta, ez inkább az erdélyi faragásnak egyik ilyen ágazata, amelyik ugye a szívemhez közel áll. Általában mindig az aktuális, tehát ami az igénynek megfelelő. Most, hogyha történetesen azt mondom, hogy folyóról van szó az igében, akkor érthető dolog, hogy az, ami éppen a folyót ábrázolja.
A szöveg és az ábra kiegészíti
egymást. Igen, egyik a másikát magyarázza, vagy pedig ugyanazt hitelesíti.
Melyik munkájára a legbüszkébb? Van-e kedvenc gyermeke, hogyha lehet így fogalmazni?
Én általában inkább a szerénységemmel tűnök ki, nem nagyon szoktam dicsekedni a munkámmal, de egyik olyan régebbi munkám, mondanám, inkább fogadalmam az, hogy annak idején, amikor még aktív lelkészként dolgoztam, Kárpátalja szolgáltam, akkor tettem egy olyan fogadalmat, hogy minden lelkész családba, ahol az első gyerek születik, oda ajándékozok egy faragott bölcsőt. Na most ebből a bölcsőből körülbelül egy olyan 90 darab készült, amiből olyan 20-valahány darab Magyarországon, 2 az Amerikai Egyesült Államokban is van, a többi Kárpátalján található. Ezek nem azért, mert különlegesek, hanem azért különlegesek, mert ezt tulajdonképpen ezzel szerettem volna serkenteni, buzdítani a fiatalságot mondjuk a gyermekvállalásra. Mindenki tudta előre már, mondtam is, hogy azért szóljatok idejében, mikorra várjátok a babát, mert szeretném, hogy ne késsek le vele.
Ennyi fért mai adásunkba, melyet újra meghallgathatnak az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre tudják elküldeni. Keressenek minket bizalommal. Nincs más hátra, mint hogy munkatársaim nevében is megköszönjem figyelmüket. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Várom önöket a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Felteszem, mi majdnem megfolyt, mi a szívben a félelem volt. Így indulok új utam felé. Így jövök az én uram elé. Lesz majd, hogy nem megy könnyen, lesz majd, hogy hullik könnyen, de nincs gond, a bizalom elkísér. Az örök bánat soha el nem ér. Én megvallom, szívemből megvallom, minden időben megváltottál, új élet ébred már, hol nem kell az áruhám, hol szívemből szól a szám, tiéd vagyok, atyám. Tudom azt, hogy földi pályán véges az égi pályán, nem mindegy, hogyan érkezem. Tiszta egy-két kezem, szívem. Én megvallom, szívemből megvallom, minden időben megváltottál, új élet ébred már, hol nem kell az áruhám, hol szívemből szól a szám, tiéd vagyok, atyám, már az új élet ébred már, hol nem kell az áruhám, hol szívemből szól a szám, tiéd vagyok,
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Thank you. Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus szemléletes hasonlatot mond azzal kapcsolatban, hogy az ember könnyen észreveszi mások legkisebb hibáját is, miközben észre sem vesszük, hogy nekünk sokkal nagyobb bűneink vannak. Előszeretettel beszélünk mások bűneiről, de nem szeretnénk, ha a mi vétkeink napvilágra kerülnének. Mi tehát a helyes magatartás, ha a bűnnel, a másik emberben vagy önmagunkban felfedezett bűnnel találkozunk? Először is azt szögezzük le, hogy ne keressük másokban a hibát, mert nincs jogunk ahhoz, hogy mások lelki világában keresgéljünk. A második szabály a következő: ha fele barátunk bűne tudomásunkra jut, ne ítélkezzünk felette, mert egyedül Istennek van joga ahhoz, hogy megítélje az emberi cselekedeteket. Ne feledjük, hogy ha soha nem ismerhetjük teljesen a másik ember élethelyzetét, körülményeit, ezért hiányos ismereteink miatt csak téves lehet az ítélkezésünk eredménye. Harmadik irányelvként hozzátehetjük ehhez, nem feltétlenül a mi feladatunk a másik embert figyelmeztetni bűnére, mert nem biztos, hogy kellő tapintattal tudjuk ezt megtenni. Hagyjunk időt a bűnös ember számára, hogy önmaga belássa bűnét és jobb útra térjen. Ha viszont önmagunkban fedezzük fel a bűnt, legyünk nyugodtan szigorúak, és ne késlekedjünk, hanem mielőbb szakítsunk bűnös múltunkkal. A javulást, a megtérést önmagunkon kezdjük. Mások hibáinak gyakori emlegetésével tulajdonképpen a saját bűneinkről akarjuk elterelni a figyelmet. Emberi kapcsolatainkban ez talán sikerülhet, de Istent soha nem tudjuk megtéveszteni. Ő majd a mi életünkről fog kérdezni minket, s akkor nem beszélhetünk félre, nem hivatkozhatunk arra, hogy mások is vétkeznek. Legyen bennünk alázat, amely beismeri a bűnt Isten előtt. Nagy vigasztalás, hogy nem csupán a lelkiismeret furdalás maradt számunkra, hanem számíthatunk Isten megbocsátására. Ő látja hibáinkat, ismeri gyengeségeinket, s erőt ad nekünk a bűn elleni küzdelemben. Nem emberi érdemeink miatt, hanem azért szeret minket, mert lényege a szeretet. Lássuk be, valójában olyan vagyok, amilyennek Isten lát, az vagyok, akinek Isten lát engem. Az evangélium befejező részében Jézus fügéről és szőlőről, mint jó gyümölcsökről beszél, továbbá az értéktelen, haszontalan tövisbokorról. A bibliai időkben épp úgy, mint manapság a palesztin vidék egyik legkedveltebb gyümölcse a füge. A füge termékenységet, békességet és jólétet jelképezett. A szőlő szintén hasznos növény, egyrészt finom a gyümölcse, másrészt bor készíthető belőle, amely a szív örömének, derűjének, vidámságának a jelképe. Talán egy korabeli szólást idéz Jézus, amikor ezt mondja, minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Az ember is jó vagy rossz gyümölcsöt terem, attól függően, hogy mi lakik a szívében. Cselekedeteink, amelyek mások számára is szemmel láthatóak, visszatükrözik belső világunkat, gondolkodásmódunkat és szándékainkat. Elárulják, hogy mi lakik a szívünkben. Ha Jézus tanítása szerint élünk, azaz viselkedésünkkel, mindennapi magatartásunkkal, szavainkkal és tetteinkkel őrá igyekszünk hasonlítani, akkor jó gyümölcsöt teremhetünk lelkiekben. Olyan gyümölcsöket, amelyek egyrészt a saját üdvösségünket szolgálják, másrészt mások javára lehetünk velük. Ha valaki fele barátjáról rossz véleménnyel van, az sok esetben csak a saját rossz indulatát mutatja ki ezzel. Ő a rossz fa, amely ehetetlen, rossz gyümölcsöt terem. Aki pedig a jó tulajdonságokat veszi észre embertársában, arról jogosan feltételezhető, hogy jó indulat él szíve mélyén mindenki iránt. Ő az a jó fa, amely jó gyümölcsöt terem. Irgalmasság Istene, köszönjük, hogy szerető atyaként fordulsz felénk, és számíthatunk a megbocsátásra. Látod hibáinkat, ismered gyengeségeinket, ugyanakkor erőt adsz nekünk a bűn elleni küzdelemben. Nem emberi érdemeink miatt, hanem azért, mert szeretsz minket. Add meg nekem az őszinte bűnbánat kegyelmét, hogy mindig alázattal álljak eléd. Belátom gyengeségeimet és bűneimet, amelyekért senki mást nem hibáztathatok, csak önmagamat, és vállalom értük a felelősséget. Köszönöm, hogy az ítélet napján igazságosságra és irgalmasságra számíthatok tőled, aki engem és minden embert az üdvösségre hívsz.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Thank you. dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! Rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk, melyet Mándi Zoltán pápai prelátus mutat be. Orgonán közreműködik Kubik Tamás orgonaművész. Énekel az Agria vegyes kar, vezényel Király Viktória. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!